örülök, hogy újra együtt lehetünk. Isten jó, ámen. Halleluja. Hiszem, hogy ti is azért jöttetek, hogy ma hálát adjatok az Úrnak, és dicsérjétek az ő nevét. Isten csodálatosan munkálkodik a mi életünkben, és soha nem feledkezik meg rólunk. Megsegít bennünket, és ad nekünk jó előmenetelt, erőt ahhoz, hogy az életben jól tudjunk boldogulni, tudjunk előre menni, és azokban a megpróbáltatásokban, nehézségben is helyt tudjunk állni, amelyek szembe jönnek velünk az életben. És ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni ezekben a harcokban, ezekben a küzdelmekben, én hiszem, hogy nagy erőt ad az, hogyha látjuk és értjük azt, hogy mi a mi jövőnk az Úrban. Mi az a mennyei látás, amit ad nekünk az Úr azzal a kapcsolatban, ami ránk vár. És a közelmúltban a Jelenések könyvét olvastam, és nagyon megérintett engem az a néhány gondolat, amit most szeretnék veletek így az Isten tisztelet előtt megosztani. Bátorításként azért, hogy lássuk és értsük azt, hogy mi is a mi hívő életünknek a célja, mit jelent az, hogy mi Krisztusban vagyunk, hogy mi az a báránynak a mennyasszonya vagyunk, mit készített az Úr az őt félőknek. Szeretnék ezért így az Isten tisztelet elején nektek a Jelenések könyvéből néhány igét felolvasni, méghozzá az utolsó 22. fejezetből. Azt mondja 9. verstől. Aztán odajött hozzám az egyik a 7 angyal közül, akik a 7 utolsó csapással teli poharakat kapták. Ezt mondta, jöjj velem, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Ekkor magával ragadott a Szent Szellem, és az angyal elvezetett egy hatalmas és magas hegyre. Megmutatta a Szent Várost, a mennyei Jeruzsálemet, amely Istentől a mennyből szállt le. Isten dicsősége ragyogott belőle. A fénye olyan volt, mint a legértékesebb drágakői, a kristálytiszta gyémánté. A városnak erős és magas fala volt, és 12 kapuja. Egy-egy angyal állt a kapuknál, amelyekre fel volt írva egy-egy név Izrael törzsének nevei közül. 3 kapu volt a város keleti oldalán, 3 az északi, 3 a déli és 3 a nyugati oldalon. A városfal 12 alapkőre épült, amelyekre a bárány 12 apostolának neve volt felírva. Az angyalnál, aki velem beszélt, volt egy aranymérőpálca, és azzal mérte meg a várost, a kapukat és a falakat. A város pontosan négyzet alakú, hossza és szélessége egyenlő. Megmérte a várost a mérőpálcával, és az eredmény 12 000 stadion lett. Csak a gyengébb kedvére, ez kb. 2200 kilométer. Tehát egy ekkora városról beszélünk, nagyobb az egyik fala, mint a Budapest-Moszkva távolság. Halleluja! A város hossza, szélessége és magassága is egyenlő. Azután a falat is megmérte, ez 144 könyök magas volt, azaz több mint 70 méter. A fal gyémántból épült, maga a város pedig színaranyból, amely átlátszó volt, mint a tiszta üveg. És kihagyok néhány verset, és a 22-től folytatom. Templomot nem láttam a városban, mert annak temploma maga a mindenható Úristen és a bárány. A városnak nincs szüksége sem a napra, sem a hold fényére, mert Isten dicsősége ragyogja be, a világosság forrása pedig maga a bárány. Ebben a világosságban élnek a világ nemzetei. A föld királyai ebbe a városba hozzák be gazdagságukat és kincseiket. Nappal a város kapuit soha nem zárják be, éjszaka pedig egyáltalán nem is lesz ott. Oda viszik a nemzetek gazdagságukat és kincseiket, de semmit nem lehet oda bevinni, amely tisztátalan. Akik szégyelni való utálatos vagy hamis dolgokat tesznek, nem mehetnek be, csak azok, akiknek nevét felírták az élet könyvébe, amely a bárányé. Amen. Fantasztikus, úgy gondolom, ez a város, amit leírt, és amit úgy jellemez az ige, hogy ez a báránynak a mennyasszonya, tehát valahol mi vagyunk ez a város, és mi vagyunk ennek a városnak a lakói. És igen, a méretei nagyon impozánsak, és épp gondolkodtam, hogy matematikailag is, de hát tudjuk, hogy ez már az új ég és az új föld idején lesz ez a város, tehát nem ezen a földön. Tehát, hogyha, ez most persze csak egy emberi okoskodás, de ha valóban abból indulunk ki, hogy ez egy 2000 kilométer élő kocka, ez a város, akkor ahhoz, hogy ez a Föld egyáltalán forogni tudjon, valószínű sokkal-sokkal hatalmasabb lesz a bolygó, az új ég és az új Föld annál, mint amin most élünk. Annak érdekében, hogy az ember, hogy ez a bolygó forogni tudjon. És hatalmas bolygók vannak most is az univerzumban, és tudjuk, hogy sokkal-sokkal nagyobbak, több ezerszeresei is akár a Földnek. És én el tudom képzelni, hogy valóban egy olyan óriási bolygót hoz létre az Úr, amin ez a város, ez nem lesz annyira feltűnő, mint ahogy most János megmérte. És amiről beszél az ige, hogy mennyi áldás és mennyi érték lesz ebben a városban, az emberek számára ez elképzelhetetlen és felfoghatatlan. De azt az egyet látjuk, hogy bármi, ami ezen a földön van, gazdagság és dicsőség, ami nem Istentől való, hanem csak úgymond természetes forrásból származik, messze-messze elmarad csupán ettől az egy várostól, amit Isten teremt, a mennyei Jeruzsálemtől, ami persze nem egy akármilyen város, hanem a legfantasztikusabb és a legcsodálatosabb, amit nekünk Isten otthonunkként készít. És amikor ezt olvastam, akkor láttam, hogy egyszerűen nincs a földön semmi, ami olyan akadály, ami velünk szembe jöhet, ami elkeseríthet, vagy elszomoríthat bennünket legalábbis tartósan. Mert hogyha erre nézünk, hogy Isten milyen csodálatos dolgot készít az őt félőknek és az őt szeretőknek, akkor erőt és bátorítást kapunk arra, hogy tudjuk félretenni a mi gondjainkat, feledkezzünk meg róla, és nézzünk a mi Istenünkre, nézzünk arra, hogy mennyire jó az Úr, mennyire jó hozzánk, mennyire szeret bennünket. És ezek csak arany, meg ezüst, meg drágakő, meg ilyen dolgok, most idézőjelben a csakot, de én úgy gondolom, hogy ami ennél sokkal-sokkal több, az maga a teremtő, alkotó Isten, aki pedig a mi atyánk. És most azért jöttünk, hogy ezzel a csodálatos Istennel kerüljünk kapcsolatba, és ez a csodálatos Isten valóban nagyon csodálatos, hiszen azt mondja, hogy tegyük le a mi gondjainkat, tegyük le a mi fáradtságainkat, ne törődjünk vele, ő azt is átvállalja tőlünk, mert szeret bennünket. És azt akarja, hogy egy nagyszerű áldott életünk legyen, egy nagyszerű közösségünk legyen vele és egymással, egy olyan közösség, amit ezek a gondok, ezek a problémák nem tudnak beárnyékolni, nem tudják elvenni a mi örömünket, nem tudják elvenni a mi jókedvünket, és nem tudják elvenni azt a csodálatos jövőképet, ami előttünk van, ami bátorít, ami bíztat bennünket arra, hogy tegyük félre valóban ezeket a gondokat, és éljünk az Úrnak, éljünk a jövőnek. Arra bátorítalak most benneteket, hogy gondoljatok erre a csodálatos városra, gondoljatok erre a csodálatos jövőre. Azt mondja az ige, hogy az Úr le fog a mi szemünkről minden könnyet törölni, minden sírás, minden sóhajtás meg fog szűnni, és örökös örömben leszünk az Úrral. Ez a valóság, ez az, amiben mi hiszünk, amiért hívők vagyunk, és amiért fáradozni is akarunk. És most itt egy lehetőségünk van arra, hogy megköszönjük a mi Istenünknek ezt a jövőt, amit elkészített a mi számunkra. Megköszönjük neki azt, hogy velünk van, megköszönjük neki azt, hogy ő olyan Isten, aki nem azért teremtett bennünket, hogy rajtunk a hatalmát fitoktassa és az erejét fitoktassa, hanem azért teremtett bennünket, hogy megossza velünk ezt a sok jót, megossza velünk, és együtt tudjunk ebben az áldásban és ebben az örömben vele részesülni. Bátorítalak benneteket, hogy gyertek, álljunk fel, kérem a dicséret zenekart jöjjön. Ti vagytok azok, akik itt fent dicsőítitek az Urat, mi pedig, akik ott lent fogjuk dicsőíteni az Urat, de ebben a szolgálatban bátorítok mindenkit, hogy vegyen részt lelkesen, harsogon, fejezze ki az ő örömét, és az ő tiszteletét, és az ő dicséretét a mi Istenünknek. Ennyi, Atyám, én köszönöm neked, hogy újra itt lehetünk együtt. Hálás vagyok neked a te szeretetedért, hálás vagyok a te nagyságodért, hálás vagyok a te jóságodért. Hálás vagyok azért, hogy te megosztottad már most velünk ezt a sok jót. Fiadban, názereti Jézus Krisztusban, akit elküldtél, hogy mindaz, aki benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen, hogy üdvössége legyen, azaz megszabaduljon a haláltól, megszabaduljon a kárhozattól, megszabaduljon minden bűntől, minden tisztátalanságtól, minden erőtlenségtől, és be tudjon menni a te országodba, hogy örök közössége legyen veled. Köszönöm, Atyám, hogy te ennyire szerettél bennünket, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy aki benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Mennyi, Atyám, fantasztikus dolog ez a jövő, amit elénk festesz. Fantasztikus dolog olvasni a te igédet, venni a mennyei kenyeret, a szellemi kenyeret, az igét, amely táplálja a mi szívünket, szellemünket, megerősít bennünket, oda viszi hozzád a mi tekintetünket, és betölt bennünket azzal a bátorsággal, azzal a bizalommal, hogy semmi nem tud tőled elválasztani. Nincs a földön olyan gond, olyan nyomorúság, olyan probléma, amely hasonlítható azzal a dicsőséggel, amely te tőled jön, azzal az örömmel és áldással, amit te elkészítesz a téged félők számára. És köszönöm neked, Atyám, hogy nem kell kárhoztassuk magunkat ezért, nem kell vádolni magunkat ezért, hogy mi erre vágyunk, mert Uram, te valóban azért teremtettél mindent, hogy igen, jó legyen. És köszönöm, hogy bennünket elhelyeztél ebben az országban. Köszönöm, hogy mindannyiunkat elhívtál a veled való közösségre. És most is hívod még az embereket, hogy jöjjenek, vegyenek részt Isten áldásaiban, vegyenek részt a szeretetnek a kiterjedésében, vegyenek részt abban a világban, amit Isten elkészített mindenki számára, aki ő benne hisz. Köszönöm neked, hogy bőséges a mi szánkon a hálaadás, és ha rád nézünk, rád tekintünk, és olvassuk a te igédet, akkor látjuk azt, mennyire, hogy mennyire jó Isten vagy, mennyire nagyszerű dolog benned hinni, mennyire nagyszerű dolog a te természeted, a te személyiséged. És Uram, mi tökéletlenek vagyunk, hibásak vagyunk, vétkeztünk, de mégis te közösséget válasz velünk, mégis te örömödet leled abban, hogy bennünket megváltoztass, örömödet leled abban, hogy belőlünk igazi jó, új embert faragjál. Hálás vagyok neked ezért a munkáért, és köszönöm, hogy ezt mindannyiunkban végzed. És Uram, köszönjük ezt neked, és megköszönjük ezt a munkát, amit végzel bennünk. Legyél áldott érte, és kélek, jöjj ma is, mert neked adjuk a hálát és a dicsőséget mindazért, ami velünk történik. Téged magasztalunk, téged dicsérünk, és várunk a te szellemed által, Uram, hogy munkálkodj a mi életünkben. Adj nekünk látásokat, kijelentéseket, vezetést, mert éhezzünk és szomjazzuk a te igazságodat. És akarunk téged, Uram, egyre jobban megérteni. Akarjuk egyre jobban érezni, hogy mi is az isteni természetnek a részesei vagyunk. Hogy a mi gondolataink, azok a te gondolataid. Hogy a mi akaratunk, az a te akaratod. Hogy teljesen elváltozunk, Uram, minden tekintetben. Kélek, munkálkodj ma is a mi szívünkben. Adj szót a szólónak a szájába. Uram, vágyunk a te kijelentéseidre, vágyunk a te igédre, és köszönjük, hogy te mindezt szeretet által teszed, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Atyám, szeretnénk ma visszaadni valamit neked, ami dicséretünk által, ami felemelt kezünk által, ami dalaink által, neked, mindenség Ura és Istene, hatalmas Isten, legyél áldott örökkön örökké Jézus nevében. Amen, halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak.
Jézus, hívunk téged, hogy jöjj, te legyél a középpontban. Ma is ezen a helyen ülj le és foglald el a megillető helyedet a trón széken. Úr Jézus, kérünk, hogy jöjj, hívunk téged, Szent Szellem, hogy jöjj és nyugodj meg ezen a helyen. Nyugodj meg mindenkinek az életén, töltsd be a te jelenléteddel ezt a helyet. Hívunk, hogy jöjj, Urunk, mert rád van szükségünk, mert te vagy, ami megtartunk, mert benned bízunk. Jézus, hiszed azt, hogy biztonságban vagy? Elhiszed azt, hogy biztonságban vagy? Hogy az Úr kezében van a te életed? Az, hogy fogja a kezedet? Sokan ma sok pénzt fizetnek, sokat megadnának azért, hogy biztonságban élhessenek. Azt gondolják, hogy az a biztonság, hogy a lábuk a biztos talajon van, de a biztonság az, amikor szányra kelsz az Úrral, amikor ő tart az ő kezében, akkor vagy biztonságban. Van egy énekünk, ami erről szól, amit szeretnék megtanítani nektek, hogy ő nem ereszt el soha. Valakit egy pillanatra, valakinek a kezét egy pillanatra eleresztette az Atya, Jézus Krisztusét. Egy pillanatra elfordult azért, hogy tőled már soha ne forduljon el, hogy mindig fogja a te kezedet. Mert meg van írva, hogy áldott az a férfi, és áldott az a nő, aki nem testbe, hanem az Úrba veti az ő bizadalmát. És olyan lesz, mint a folyómézek mellé ültetett fa. És akárhol is vagy, akármin is mégy keresztül, ha síkvidéken, ha hegyre fel, vagy völgybe le, ő nem ereszt el, ő megtart téged. Megtartotta a három zsidó fiút a tüzes kemencében. Nem eresztette el őket, megtartotta őket, bár kívülről úgy nézett ki, hogy nekik annyi, de biztonságban voltak a tűzben. És te is ugyanúgy biztonságban vagy a tűzben, a tűz próbában, bármin is mész keresztül, hidd el, és kapaszkodj belé. Ha oroszlánokkal víz, akkor is hidd el, hogy biztonságban vagy. És a te ellenségéd, a te erősségeid esnek be abba a tüzes kemencébe, amikor megpróbáltatás alatt vagy, és amikor megpróbáltatás alá kerülsz. És arra hívlak téged, hogy jöjj és adj hálát ezért a biztonságért. Adj hálát azzal, hogy felemeled a kezedet, hogy teljes szívvel dicséred őt. Adj hálát neki, hogy biztonságban vagy az életed utolsó napján is. Akkor is, amikor már elgyengül a tested, akkor is biztonságban vagy, mert az Úr tart téged, és az Úrnak terve van veled, és helyet készített a te számodra.
Az volt bennem, hogy fölteszem azt a költői kérdést, de minden előtetés nélkül, ha valakinek van, akkor gyorsan rohanjon, hogyha a múlt héten, vagy múlt heti történésekkel kapcsolatban, vagy a múlt heti üzenettel kapcsolatban történt egy olyan dolog benned, amiben eddig nem volt szabad akaratod, de most már van, vagy eddig nem voltál szabad, de most szabad vagy, és erről bizonságot akarsz tenni, akkor még itt lemegy a zenekar, meg minden addig. Van ilyen bizonság valakibe? Egy kézfelemelés. Nincs. De azért remélem, hogy történt valami bennünk. Csak most nem készültünk föl, hogy elmondjuk, hogy az Isten dolgozik bennünk. És engem annyira megérintett a múlt héti téma, hogy ugye a hét közepéig végig azon voltam, hogy itt a szellemi szabadságról egy tovább megyek, és még erről beszélni, de az Isten így egy más igét tett elém, és azt szeretném veletek megosztani. Nem tudom, hogy mennyien jöttök úgy be, hogy ránéztek erre a kivetítésre, és valami így összeszorul bennetek. Volt, aki így volt vele? Összeszorult valami? Hogy 2019-ben tettek éve legyen. Én szeretem a sportot, tudjátok, egyik sportról itt még nem beszéltem, a teniszről. Azt is csak szeretem, nem tudom, tehát, hogy ezek ilyen dolgok. De egyébként lehet a sportról beszélni, mert Pál Apostol egyébként csomó olyan példát hoz, ami ennél durvább, az ökölvívásról is hoz egyébként, hogy küzdök, öklözök, meg stb. Az a példa jutott eszembe, láttam egy teniszmeccset idén, évelején, de Del Potro már nem tudom, hogy kivel játszott, ez nem maradt meg az ellenfele, csak így pont a végjáték felé néztem bele, és láttam, hogy a Del Potrónak meccslabdája van. Három nyertes szettig ment a meccs, és 2-1-re vezetett, 5-4-re a szetten belül, és meccslabdája volt 40-30-nál, adogatott a győzelemért. Egyetlen egy ász kellett volna üssön, egy olyan ember, aki tud ász ütni egyébként, és tud jól szerválni. És odaállt, és megremegett a keze, és beleütötte a hálóba az elsőt. És beleütött a másodikat is, egy 2 hibát vétett. És olyan érdekes volt, hogy elkezdtek beszélgetni a kommentátorok, és mondták, hogy vajon benne marad ez a Del Potróba. Pedig nekem eszembe jutott, hogy előző évben, tavaly, ez a Del Potró játszott a Federerrel, aki egy nagyobb ellenfél, és a Federernek 4 meccslabdája volt, és annak ellenére megverte őt. És akkor itt van ezen a meccsen, és egész egyszerűen a következő elvesztette a szettet, 2-2 lett, döntőszettben meg valami 6-1-re kapott ki. Egész egyszerűen benne maradt az, hogy azt az ászt nem ütöttem be. Amikor ott volt a lehetőség, a meccslabda, a tőlem előrébb rangsorolt játékost megverhettem volna, akkor valami visszajött, és valami ott volt bennem. És hát egy olyan igét szeretnék ma hozni az Ézsaiás könyvéből, a 40... Fönn van. Mindegy. Ézsaiás 43. részében. Vegyük már le oda. A 19-es verstől, ha minden igaz. Ismerjük ezeket az igéket egyébként. Ismerős igéről fogunk beszélni. Ézsaiás 43:18-tól. Ezért jelnézottam ki, és azért nem stimmelt. Jó, Ézsaiás 43:18-tól szeretném olvasni. Ne emlékezzetek a régiekről, és az előbbiről ne gondolkodjatok. Imé újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még. Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyó vizeket. Dicsőíteni fog engem a mezővada, a sakálok és a struccok, hogy vizet szereztem a pusztában, a kietlenben folyó vizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. Ez az ige volt bennem, és tényleg úgy visszatérve erre a példára, hogy látjuk, hogy 2019-ben tettek éve, és van-e bennünk valami? Van-e olyan, ami nem tudom, hát úgy, hát már volt, amikor mondtuk, vagy volt, amikor volt. És megmondom őszintén, nekem voltak ilyen gondolataim, amikor ezt így néztem. És igazából Isten ezt hozta jelém a héten, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, és azt mondja, hogy ne az előbbiekről gondolkodjatok. Hát ez a szó, ez nagyon megérintett. És előjöttek ilyen bibliai történetek, és azokból szeretnék megosztani. Nem régen volt egy ígéretés, emlékeztek rá, amikor egy ilyen kerülő címe volt ennek az ígéretésnek. Emlékszünk rá? Igen. Az arról az időszakról szólt, amikor Izrael népe ugye átélte azt, hogy megszabadult Egyiptomból, ugye, átment a Vörös tengeren, szárazlábbal, egy csomó mindent átélt, egy csomó nehézséget is átélt, átélte azt, hogy amikor zúgolódott, akkor annak ellenére, hogy zúgolódott, az Isten mégiscsak adott mannát, mégiscsak adott vizet, mégiscsak egy csomó minden átmentek, és elérkeztek arra a hegyre, ami az ígéret földje volt, amit Isten adott nekik, és ott volt, hogy be kellett volna menjenek. És beszéltünk erről, és ott van egy lépéssel a Kánaánba belépés előtt, ott megállt Isten népe. És hát nem tudott bemenni, mert hitetlenek lettek, mert nem hitték el, mert bementek és megijedtek, félelem volt bennük. És utána történt az, hogy 40 éven keresztül bolyongtak a pusztába. És ez a 40 évben nagyon sok minden történhetett velük. És akkor elérkeztek oda, hogy majd a kerülőút vége fele volt az a kígyó, amire rá kellett nézzenek, és hogy megtisztuljanak, megszabaduljanak. És ezután mi is történt tovább a dolog. Még nem voltak ott ezután se. De Isten fölkészítette őket, megújította őket, adott nekik valamit. És tovább mentek, és képzeljétek el, hogy nem csak ennyi történt, hanem még Mózes is meghalt. Mózes se engedte be Isten, hogy ő bemenjen az ígéret földjére, és jött Józsué. És volt egy ilyen vezetőváltás. Ez még inkább megviselhette volna őket, és újra odaérkeztek, visszaérkeztek, hogy most végre, akkor bevegyék az ígéret földjét. És azon gondolkodtam, hogy mi mindent kellett ennek a népnek itt elfelednie, mi mindent kellett elengednie ahhoz, hogy végre el tudjon indulni, végre túl tudjon lépni. Újra visszaérkezett oda, hogy egy lépéssel az ígéret földje előtt. Újra itt álltak. Ott álltak 40 évvel azelőtt is, és ott álltak újra. És valahogy úgy éreztem ezt, hogy talán ez a szolgálatom elején egyszer szolgáltam ezzel egy lépéssel, ez volt a címe az ígéret földje előtt. És most úgy érzem, újra itt vagyunk. Hogy az Isten akar valamit adni. Akarja, hogy elengedjünk. Akarja, hogy valóban elengedjünk dolgokat. És lehet, hogy voltak olyan dolgok, amiket el kellett, hogy engedjenek. Lehet, hogy volt olyan dolog, amivel meg kellett, hogy változzon a gondolkodásuk. És az a címe a mai üzenetnek, lehet, hogy aztán más irányba is megy, nem tudom, hogy kulcskérdés az elengedés. Kulcskérdés, hogy el tudunk-e engedni. Izrael népe ott van, és a Józsué 3-ban azt olvassuk, hogy nem fogunk végig felolvasni, de ha van bibliátok, nyugodtan nyissátok ki. Okos bibliát is ilyenkor szabad. Tehát, hogy Józsué 3. részében elindulnak, és Józsué azt mondja, Isten azt mondja Józsuénak, hogy most Isten fog mutatni valamit, most fogok mutatni valamit, most föl foglak emelni, most fogod látni azt, hogy az én nevem megdicsőül. És azt látjuk, hogy szólt Isten Józsuéhoz, és itt valahol a 8. rész, 8. versben azt mondja, azért parancsolja papoknak, akik a frívádát hordozzák, mondván, mikor bementek a Jordán vizének szélébe, álljátok meg a Jordánban. Előtte még azt mondta nekik, hogy 6. versben a papoknak szólt Józsué, mondván, vegyétek fel a frigyládát, és menjetek át a nép előtt. Felvették azért a frigyládát, és mentek a nép előtt. Ez egy olyan kép, hogy lehet, hogy sok minden volt velük, sok minden történt. Lehet, hogy beugorhatott volna az, hogy de hát itt már álltunk egyszer. Itt voltunk, nem ütöttük be a meccslabdát. Nem mentünk be. Nem tudtunk bemenni. Itt voltunk már. De azt mondja Józsué, nem ad erre lehetőséget az Isten, hanem azt mondja, hogy ott megy előttetek a frigyláda, ott megy előttetek Isten, az Istennek a jelenléte. Ott megy előttetek, és át fog vinni. És ahogy ez a kép, ez annyira úgy velém jött, hogyha a frigyláda ott megy elől, és ők készek voltak erre, akkor nem volt lehetőség arra, hogy visszagondoljanak. Pedig volt egy csomó minden biztos. Belejöhetett az is, hogy hát itt van előttünk most újra. Hát itt ott volt előttük egy Jordán. Hát valamikor már ugye átélték a régiek, hogy valahogy egyszer a Vörös-tenger egy ettől nagyobb is ketté szakadt. Nem? Ketté vált. Száraz lábbal átmentek. És nem azt mondja nekik Józsué, hogy figyeljetek, elemezzük át azt, és csináljunk valami elemzést, hogy annak idején, hogy ment át Isten népe? Hogy tudott átmenni? Hogy nyílt ketté az a Vörös-tenger? Nézzük már meg, hogy mik voltak a jelei. Hogy tették be a botot? Hogy dobta be Mózes? Vagy hogy tartotta a kezét? Mi volt annak a módja, hogy ott egy sokkal nagyobban át tudtak menni, most pedig újra itt vagyunk a Jordánnál, és meg kéne vizsgálni, hogy akkor hogy csinálták. Ezt mondta Józsué? Nem. Figyeljetek, azt mondja Ézsaiásban, hogy én újat cselekszek. Ne a régin gondolkodjatok. Nem azt mondta Józsué nekik, hogy figyeljetek, nézzétek meg, gondolkodjatok rajta, hogy hogy is történt. Hanem azt mondja, hogy ott megy elő a frigyláda, elmondta, hogy most hogy fog történni. Hogy mit mondott Isten. Hogy ott megy elő a frigyláda, és ti menjetek utána. És ez egy olyan nagyszerű kép, amit jó, hogyha úgy megízlelünk. Jó, hogyha átértékelünk. Hogy az Isten nem módokba gondolkodik, nem régiekbe gondolkodik, hanem újba gondolkodik. És ez egy ószövetségi példa és ószövetségi ige is. Mi pedig új szövetségbe élünk, ahol itt van a Szent Szellem, és a legfontosabb munkája a mi életünkben az, hogy megújítson. Nem? Hogy megújítson, hogy a Szent Szellemnek a fürdőjében meg tudjunk újulni. Tehát a megújulás az azt jelenti, hogy nem a régiekről gondolkodunk, hanem újat ad. Mert a régiek bekorlátoznak. Mert a régi lekorlátoz. És a régi az lehet, hogy lekorlátozta volna Izrael népét arra, hogy egyáltalán figyeljen. Hanem ilyen gyakorlati dolgok jöttek volna elő, hogy éppen mit tegyenek. És ismerjük a történetet, megyek is innen tovább, hogy bementek valóban a Jordánba, még víz volt, semmi nem történt. A papoknak úgy kellett bemenni, hogy térdig, hogy ott víz volt. És az Isten akkor állította meg. Itt egy lépése előrébb vitte őket Isten. Az, hogy higgyenek benne. Hogy higgyék, hogy az ő szava igaz. És amikor bementek, akkor a papok, akkor ketté vált a Jordán, ott megállt, nem folyt tovább. Végigment az egész nép, és azután mentek. És volt egy feladatuk, hogy gyűjtsenek 12 kavicsot. És vigyék azt a 12 kavicsot, miért? Hogy majd ezen gondolkozzanak. Nem. Hogy majd ez az egy dolog legyen az életükben. Kellett vigyék ezt a kavicsot, hogy emlékezzenek arra, és figyeljetek, ott van egy ilyen szó, nem látom itt a saját írásomat, de valóban kértem, hogy Józsué 3.17-ben a papok az Úr frigyládájának hordozói ott álltak a szárazon, a Jordán közepén bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, amíg az egész nép teljesen átment. Azt mondja, hogy ott álltak bátorsággal. És a 4. rész 3. versében azt olvassuk, hogy és parancsoljátok meg nekik, mondván, vegyétek fel innen a Jordán közepéből arról a helyről, ahol bátorsággal álltak a papok lábai. Mire kellett emlékezzenek? Arra, hogy ők bátrak voltak. És az Isten azt akarja, hogy emlékezzünk arra, amit tett velünk, ami a szívünkbe történt. Nem a külsőségekre, hanem arra, amit ott a szívünkbe végzett Isten. Arra lehet építeni. Egyébként mondd ilyet, hogy a jelenések könyvében is emlékezzél meg, hogy honnan esték ki az, ami a szívedbe volt. Arra lehet emlékezni. De nem a külsőségekre. Nem arra, hogy bekorlátozom, hogy az Isten hogy működik, és hogyan tesz. És ez volt az első kép, aztán mennék is tovább. Mert ahogy átmentek a Jordánon, még igazán semmi nem történt. Nem? Még nem harcoltak, még nem vették birtokba azt a földet. Csak átmentek a Jordánon. Csak közelebb kerültek Jerikóhoz. Ott voltak Jerikó előtt. És az Isten tovább viszi őket, az egész népet. És nekem annyira tetszik itt a Józsué 6. rész 2. versében, olvassátok el, azt mondja, az Úr beszélget Józsué, és azt mondja, hogy lásd, kezedbe adtam Jerikót és királyát a seregek vitézeivel együtt. Lásd, kezedbe adtam. Miért? Előtte a 6. rész első versében azt mondja, hogy Jerikó pedig be és elzárkózott az Izrael fiai miatt, és nem jöhettek sebe, se nem mehettek ki. Az ellenségbe, hogy ők közel mentek hittel, egy félelem támadt. És azt mondja ebbe a pillanatban Isten Józsénak, hogy nézd meg, ők félnek, ti pedig bátrak vagytok. Ott van, hozták a kavicsot, nézd rá a 12 kavicsra. Ti bátrak vagytok, ők pedig félnek. És ti már győztetek. Azt mondja nekik, hogy ti már most győztetek. Nézd meg, hogy már most kezetekbe adta Isten a népet. És igazán még nem történt semmi. Mondjuk ez itt a Jerikó, erős kőfallal. Figyelj, hogy körbejárom hétszer, lehet, hogy leomlik, nem tudom. Tehát, hogy elindulnak a papok elől, meg a érdekes dolog történik ott már, hogy volt egy hadserege, akik beöltöztek harcruhába, és azt olvassuk ott, hogy Isten most úgy rendelkezett, hogy ezek a harci emberek menjenek előre, ők a bátrak, utána a frigyláda, és utána a nép. És ott legyen köztük a frigyláda, és menjenek körbe. És körbe mentek hétszer, nem fogom megjárni, mert elszédülök, de körbe mentek hétszer, hét napon át egyszer-egyszer. Mindig körbe mentek, és azt mondta nekik Józsué, hogy legyetek csendbe. És gondolkoztam ezen a történésen, hogy mi is történt. A hetedik napon, figyeljetek, a hetedik napon az volt az ukász, hogy nem egyszer, hanem hétszer kellett körbejárni, és addig végig csendbe kellett lenni, és amikor azt mondjuk, hogy jelt adok, akkor mindenki kiabált trombitálni, addig is kellett, mert a harci trombita az ment, azt mondja, mindenki, az egész nép menjen föl, és kiabáljon. És ahogy kiabál az Izrael népe, egész egyszerűen csak leromlott a Jerikó kőfalai. Mitől romlott le a Jerikó kőfala? A frekvenciától. Kiabáltak, összementek közel, és akkor a frekvenciát hoztak ott létre, hogy az úgy leomlott az egész. De hát nem igaz, mert a 6. rész 2. versében azt mondja, hogy már a kezetekbe adtam. De szükség volt erre, hogy ők kiabáljanak? Miért volt szükség rá? Hát engedelmességben, oké, sok minden benne van. De mit akart Isten elérni vajon a néppel? Azon túl, hogy engedelmeskedjen, ez is benne van. Hogy a hitüket próbálta meg, és hogy érezzék, hogy ők együtt összefogva, mindenki benne van ebbe a győzelembe. Nem Józsué van benne, nem a papok, nem csak aki be van fegyverkezve, ott mentek elő fölfegyverkezve, ugye? És most is látunk elől, ők, akik mennek elől, mit tudom én, a vezetők, vagy valami, majd ők győznek. Nem, azt akarta Isten, hogy tudja mindenki, aki Izraelben van, hogy részese a győzelemnek. Hogy mindenki benne van a győzelembe. Hogy ő az, akit Isten használt arra, hogy ez a Jerikó falai leomoljanak. És Isten azt akarja, hogy vessük el az előző gondolkodásokat. Ne a régieken gondolkozzunk, mert az Isten egy lépéseit tovább vitte őket. Szellembe tovább vitte, hogy mindannyian benne vagyunk. Hogy mindannyiunkat akar Isten használni. És ez egy óriási kép. Oda mentek és kiáltottak mindannyian, és leomlott. És elhitték, hogy győztek. És nem csak odáig történt, hogy leomlott, az egész nép kész volt arra, hogy menjen, aztán megkergesse, meg elfogja őket, meg stb. Készek voltak arra, hogy harcba szálljanak. Elengedés. El kellett engedni a múltbeli dolgokat. El kellett engedni azt, hogy voltak régen sokkal nagyobb győzelmeik. Egy nagyobb, nem egy Jordán vált ketté, hanem a Vörös-tenger korábban. De az Isten itt előre vitte őket. közelebb vitte. Itt már nem az volt, hogy üldözték őket, és menekülni kellett, és védelem, hanem itt ott volt, amikor ők mentek előre. Ott még a Vöröstengernél egy olyan volt, ahol üldözték őket, és menekülni kellett, és akkor Isten adott egy menekülő utat. De itt már ott volt, amikor ők be kellett menjenek az ígéret földjére, és birtokba kellett, hogy vegyék. Ez egy sokkal hatalmasabb győzelem volt. Azért, mert már ott voltak a célnál, és képesek meg voltak megtenni azt az egy lépést, amit 40 évvel korábban nem. És az Isten akar bennünket használni, hogy legyünk képesek megtenni azt a lépést. De szükség van arra, hogy elengedjük a dolgokat. Elengedjünk, és tényleg ott van bennem, hogy nem csak sokszor az elengedéssel gondolunk olyan dolgokra, amikkel minket bántottak, ilyen nehéz dolgokra. De szükség van arra, hogy elengedjük azokat is, amik külsőségek voltak, vagy amik jó dolgok voltak, és csak ahhoz kötjük a dolgokat, mint hogy Izrael népének folyamatosan szüksége volt, és hogy Ézsaiás könyvét olvassuk, akkor még inkább megértjük azt, hogy azt mondta, hogy figyelj, nagyon sok mindent átélt Izrael népe, és egyébként tényleg, ha a Ézsaiás 43-at olvassuk, akkor olyan igék vannak ott benne az elejétől, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Elmondja azt, hogy elejétől fogva ott vagyok veled, kivontalak, titeket kihoztalak, bevittelek, veletek vagyok, elhagytatok, fogságba kerültetek, kiszabadítottalak, ott vagyok, stb. És azt mondja, ne ezen gondolkozzatok, hanem újat fogok készíteni. És valóban ez, amiről beszél, ez az új szövetség, amiben benne élünk. Egy új szövetséget fogok adni, és nekünk ez ma is új, hogy Jézus Krisztus megoldott mindent a kereszten. Mi ebben az új szövetségben élünk, amiről Ézsaiás beszélt. De ma szükség van arra, hogy elengedjünk dolgokat. Szükség van arra, és még egy példa eszembe jutott itt a Józseffel kapcsolatban. Sokat beszélünk mostában Józsefről, de nem baj, mert nagyon sok mindenben példa, ahogy Isten őt használta. És ott van József, akit eladtak, akit gyűlöltek a testvérei. És az a kép van bennem, hogy eltelik jó néhány év, börtönbe kerül, ismerjük a történetét, rabszolga először, nem alkuszik meg, börtönbe kerül, onnan pedig az Isten elkezdi kimenteni őt, és a birodalom, az akkori világbirodalom második embere lesz. Vajon ez-e, ami olyanná tette Józsefet, hogy ő a testvéreinek meg tudjon bocsátani, és el tudja engedni az, hogy ők mit tettek vele. Vajon bántotta-e, hogy a ő testvére eladták? Vajon volt-e benne akár korábban bosszúvágy? Nem tudom, nem olvasunk erről, meg hát ő Isten embere volt, úgyhogy, és látjuk, hogy nem hajlott el, tehát ilyet nem feltételezek. De az, hogy az érzelmeibe volt bántás, ebben biztos vagyok. És tudjátok miért? Mert amikor megszületett az első gyermeke, akit Isten adott neki, akkor úgy nevezte el, hogy Manassé, ami azt jelenti, hogy elengedtető. Azt mondja, hogy megszületett az első gyermekem, és ő az, aki miatt most én úgy döntök, hogy elengedek mindent. Segít abba, hogy elengedjek. Ő is át kellett azon menjen, hogy ezeket a dolgokat tudja elengedni. És amikor megérkeztek a testvérei, akkor rá tudott nézni a saját gyerekébe, és tudta, hogy elengedtem mindent. És nem állok bosszút rajtuk. És még csak nem is fejtem el azt, hogy hú, hát nézzétek, hogy mit csináltatok velem. Hanem azt mondja, az Isten küldött ide engem. Tudod tisztán látni. De kellett az érzelmeibe, hogy megszülessen a Manassé. Neki szüksége volt arra, hogy Manassé megszülessen. Hogy tudja elnevezni annak, hogy ő az, aki miatt elengedek dolgokat. És nekünk megszületett Jézus Krisztus. És miatta el tudunk engedni. És azt gondolom, hogy nagyszerű igéi vannak, nagyszerű példák vannak az új szövetségben, amikor Jézus beszél arról, hogy mit is jelent, hogy elengedtek nekünk, vagy nem. Mit is jelent, hogy elengedek én másoknak, vagy nem. Két példát szeretnék mondani, az Úr Jézus mondja ezeket a példákat. Meg vannak írva valahol, egyik a Máté 18-ban, másik a Lukács 7-ben. Az egyik példa az, amikor az nem példázat volt elsősorban, hanem egy valóságos történés, hogy Jézus bemegy a farizeusnak a házába, és ott megvendégelik őt, és oda megy egy bűnös nő, aki fog egy drága kenetet, oda megy, és először a könnyeivel megmossa Jézusnak a lábát, majd pedig ráönti ezt a drága kenetet Jézusra. És akkor megszólal a farizeus, hogy aki meghívta a házába, hogy magába nem mondott semmit, hogyha tudná, hogy kicsoda ez az asszony, tudná, hogy ő egy bűnös ember, akkor be se engedte volna ide. Nem az, hogy közelében, hogy hozzáérjen. Ha igazán próféta lenne, akkor nem engedné, hogy oda menjen. És ott mond az Úr Jézus egy példázat, és azt mondja, hogy volt egy ember, akinek volt egy király, akinek volt két adósa. Az egyik, én már nem hiszek az összegre, mert mindig mást mondok itt forintosítva, az egyik tartozott neki 50 millió forinttal, a másik tartozott neki 500 millió forinttal. De mind a kettő, ugye forint volna, nem? Látom, hogy kalkulálsz gyorsan. És mind a kettő nagyon sokat tartozott, mind a kettő olyannal tartozott, olyan összeggel, amit ő élete végéig dolgozva se tudott volna soha megadni. És megkérdezi a farizeustól Jézus, hogy vajon még szeret jobban? És hát azt mondja a farizeus, hát amiknek több lett elengedve. És mondja Jézus, hogy hát ügyes vagy, jól mondtad. De vajon azt akartam mondani Jézus, hogy aki sokkal bűnösebb, akinek sokkal több van elengedve, az valami előkelőbb helyen van. De inkább azt érzem ott, hogy egy fontos üzenete van ott Jézusnak, hogy az Istenre való ráutaltsága, az, hogy ő neki elengedjék az adósságát, az az élete. Az is, aki 50 milliót engede, az is, akinek 500 milliót. Mert egyik se tud életben maradni, egyik se tudja megadni azt az adósságot élete végéig. És Isten bemutatta ezt bennünk, irányunkba, hogy bármilyen jók is voltunk eddig. Tehát van, aki fölnőve gyerekként él az Isten házába. És neki nehezebb megtérni. Erről egyszer úgy beszéltünk most így eszembe, hogy nehezebb megtérni. És ott van, aki a világból tért meg. Tényleg a tegnap az ifjúval ott voltunk, vagy az ifjú ott volt, hogy már csak a végére estem be, a Veres Egyházon egy ilyen ifi konfin, és a Boros Lajos beszélt, aki több mint 30 évet töltött börtönbe, de 25 éve meg van térve, és ebből 10 nem tudom hány évet börtönbe élt, és úgy szolgált, és nagyon komolyan. 4 éve szabadult, és az Isten elkezdte megáldani. És tényleg az volt bennem, hogy ő hát átélte a kegyelmet. Hát ha valaki tud beszélni, hogy átélte a kegyelmet, ő biztosan tud. De amikor beszélgettünk a végén, és akkor arra beszéltünk, milyen nagy kegyelem van azon, aki már kisgyerekkorától kezdve oda tudja adni az életét Istennek. Nem azt akarta mondani itt Jézus, hogy menje, berülj el a bűnbe, mert majd akkor átész valami nagy kegyelmet. Hanem azt, mint ahogy Pál tudta mondani, hogy a bűnösök között én vagyok az első. És tőle voltak szerintem sokkal bűnösebb emberek. Köztük én is. De akkor is ismerünk, a történetben visszamennénk, látnánk, aki sokkal bűnösebb ember volt. És azt mondja magára, hogy én vagyok a legbűnösebb. Vajon tudom-e azt, hogy egyedül Jézus Krisztus kegyelme által, azáltal, hogy elengedte nekem minden adósságomat, azáltal vagyok most itt, és azáltal élek. És erre teszem föl az életemet. Ez egy kulcskérdés, hogy tudom-e azt, hogy nekem elengedett az Isten minden bűnt. Mert ott van az Úristennek a másik példázata, amit ugyancsak ismerünk, hogy amikor volt egy bíró, aki vagy gazdag ember, akinek nagyon sokkal tartozott valaki, aki ugyancsak nem tudta volna megadni, és azt mondta, hogy mivel könyörgött neki, mivel úgy se tudod megadni, elengedek neked mindent. És amikor kiment onnan, akkor volt, aki tartozott neki ilyen 2-3 ezer forinttal, és elkezdte folytogatni, add ide, most már legyen pénzem. És akkor visszakerült, és azt mondta, hogy gonosz szolga, neked mindent elengedtem, sokkal többet. Az a kérdés az elengedéssel kapcsolatban, ha ellenünk valaki vétett, és a megbocsátás itt a kérdés, hogy milyen erős, milyen érték az, hogy Jézus Krisztus megbocsátott nekem. Milyen érték az, hogy Jézus Krisztus megbocsátott neked. Ez egy kulcskérdés, hogy tudom-e, ott van-e, az minden. Mert akkor ez felülír mindent, felülírja azokat a dolgokat, amik miatt nem tudnák elengedni. Megyek tovább, mert az idő telik. Az a képre szeretnék visszatérni, amikor leomlott ez a Jerikó, és Amikor leomlott Jerikónak a kőfala, akkor az Isten mondott ott valamit. Azt mondta Józsué, hogy átkozott az az ember, aki ezt a falat újra megépíti. És ez is egy olyan kép, amit szeretnék idehozni. Hogy az Isten segít lerombolni egy csomó mindent. A bűneidet, a múltadokkal kapcsolatos dolgokat. Azokat, amitől nem voltál szabad, amikor még nem volt a tied. Az Isten azt teljesen elvette. Úgy beszél egyébként a Biblia bűneinkről, hogy olyan messze elveti, mint napkelet a napnyugattól. És egyet tudhatsz, az Isten soha nem hozza vissza a bűneidet. Ő nem építi újra. Azt egyedül te tudod megtenni. És olyan sok károsztatás, meg olyan sok megkötözöttség van azáltal, hogy emberek, hívő emberek visszaengedik a saját bűneiket károsztatás útján. Az ördög akar károsztatni, de nem tud károsztatni téged, ha te Jézus Krisztusban van. Nincs hatása rád. Ott van az igében, hogy nincs immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Az a kérdés, hogy leomlott-e az a fal, és azt te visszaépítetted, vagy nem. Akik azt a Jerikót visszaépítették, majd olvasunk a krónikákban, vagy a királyokban benne, hogy volt olyan, aki visszaépítette, és a saját gyerekei meghaltak emiatt, mert ott volt ez az átok. De hadd mondjam, hogy még az az átok is megszűnt. Még az az átok is megszűnt, mert utána Jerikó nem lett átkozott, aki oda ment. Azt olvasuk, hogy ebbe a Jerikóba később járt olyan ember, mint Elizeus, mint Illés, mint Jézus Krisztus. Amit az Isten lerombolt, ne építsd újra. Ne hozd vissza. Ne hozd vissza a múltat. Engedd el. Nincs immár semmi károsztatás. Miért fontos? Miért fontos az, hogy ne gondolkodjunk a múlton? Itt egyébként Ézsaiáshoz, ha visszatérek, akkor ilyen dolgok vannak itt benne, hogy íme újat cselekszek, most készül, avagy nem tudjátok még. Igen, a pusztában utat szerzek, a kietlenben folyó vizeket. Egy olyan képet hoz elénk, ami az a lehetetlen kategória. Tehát, hogy a pusztába út, és a kietlenben folyó víz legyen. Hogy élő víz legyen. És azért fontos, hogy ne a régieken gondolkozunk, hogy tudjon ez megtörténni. Mert ha a régiekben vagyunk benne, akkor nem tud az új kibontakozni. Nem tud az új. Azt mondja az Úr Jézus, hogy óba nem lehet újat. Szét fogja repeszteni. Fontos, hogy a régit elengedjük, ahhoz tudjon új létrejönni. És ami még fontosabb, vagy ezzel együtt van az, hogy ha a régit nem tudjuk elengedni, és ez lehet régi élmény, régi bűnök, régi dolgok, lehet a gyülekezet életében régi dolgok, akkor nem tud az Úr újat építeni, és nem tudunk túllépni, hogy valóban ez az év annak a tetteknek az éve legyen, amit az Isten elkészített nekünk. Ezért nagyon fontos, hogy megtörténjen a régiek elengedése, mert különben nem szabadul fel a hit bennünk. Ha a régi dolgokban vagyok, akkor nem tudok hinni. Márpedig a hit a nem látott dolgoknak. Na már most, hogyha csak azokra építek, amire emlékszek, ahhoz nem kell hit. És azért kell, hogy ne azon gondolkodjunk, hanem azon gondolkodjunk, hogy mi az, ami hitbe van. Mi az, amit az Úr nekünk akar adni ma. Mi az, ami a jövőt építi. És lerombolva minden olyan dolgot, ami a múlva volt. Mi az, amit az Isten mostantól akar építeni. Mert hogyha ezt nem tudjuk megtenni, akkor nem lesz út, hanem puszta lesz. A puszta ott van, csak nem lesz benne út, és nem lesz víz. És ezért fontos, hogy legyen lerombolva. És még egy dolog miatt nagyon fontos, ahogy Ézsaiásban itt olvastuk a végén, és azt szeretném mondani, hogy mindez, amit ma mondtam, lehet, hogy szól neked, lehet, hogy szól abba a te érzelmi világot helyreálljon. Hogy tudj megbocsátani, tudjanak neked megbocsátani. Tudj elengedni olyan dolgokat, amik szellemileg fogva tartanak. Erre szükséged van, hogy felszabadulj. És hiszem azt, hogy ma itt többünknek van, akikben vannak olyan dolgok, amit Isten elkezd mutatni, hogy ezt és ezt el kell, hogy engedjem. Végre el kell engedjem ezt a mondatot. El kell engedjem azt, hogy erről beszélek. El kell engedjem azt, hogy azt érezzem, hogy ez a gátja valaminek. Mert hogyha az Isten mond valamit, akkor nincs gátja. Csak én hozom vissza a gátat. De nem csak ezért fontos, hanem azért fontos, mert ez nem egy öncélű dolog. Itt nem az én érzelmeimről van szó, hanem az Isten dicsőségéről. És itt visszakanyarodok arra, amire szó volt itt, és amit mondtál, Norbi, a dicséret végén. az, hogy az Isten azt akarja, hogy oda tudjunk menni az Istenhez dicséretbe. És ez a tét, hogyha ez nem történik meg, ha nem szabadulunk fel, ha nem azon az úton vagyunk, akkor az Isten dicsősége nem történik meg. Olvassuk itt az igében, hogy a nép, amelyet magamnak alkottam, hirdesse a dicsőségemet. Itt az Isten akaratáról van szó. Nem arról, hogy én jobban fogom-e érezni magam. Még csak nem is arról, hogy én csak úgy felszabadulok, és mostantól egy picit más ember vagyok. Ez is egy nagyszerű dolog. De a legfontosabb cél az, hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá lesz. Megértjük ezt, hogy itt nem rólunk van szó, hanem tét, az Isten terve. Sokkal nagyobb tétről van szó. Megértjük ezt, és készek vagyunk ezért tenni. Készek vagyunk valóban elengedni. Van, amit elengedj? Most hadd kérdezzem így. Van-e olyan dolog, amiben évek óta küzdködsz, és nem tudsz elengedni? Van-e olyan mondat, amiben évek óta küzdködsz, és nem tudod elengedni? Az Isten terve a tét, hogy megvalósuljon. Engedd el. Az Isten azt akarja, hogy engedd el. Az Isten azt akarja, hogy engedjük el. Az Isten azt akarja, hogy tudjunk megbocsátani. Hogy tudják rólunk, hogy mi olyan emberek vagyunk, akik el tudunk engedni, és készek vagyunk az új utakon járni, ahogy Isten vezet bennünket. Lehet, hogy vannak olyan, ami képzelet, amit el kell engedjünk. De az Isten azt akarja, hogy engedd el. És most szeretnék úgy imádkozni, és kérlek, hogy imádkozzatok velem együtt, saját magunkért és a gyülekezetért. Hogy tudjunk felszabadulni, tudjunk azon az úton lenni, amit az Isten nekünk szánt. Mert ez a tét, hogy az Isten dicsősége megdicsőjön. Amen. Amen. Mennyi Atyám, valóban oda jövünk hozzád, és megvalljuk azt, hogy szükségünk van rád. Köszönjük azt a nagyon sok példát, amit az igében láthatunk, és amíg végigmennénk, akkor sokkal többet látnánk ott, ahol te új utakat adtál. De most arra vágyunk, Istenünk, hogy előttünk hadd legyen ott az a világos kijelentés a te utadról. És arra vágyunk, Istenünk, és most szeretnénk így egyenként megvallani a mi életünkbe azokat a dolgokat, amik fogva tartottak, amik nem engednek előre menni. Amiket mondunk magunkról. Lehet, hogy az elengedés elsősorban saját magunknak szól. Hogy nem tudunk elengedni saját magunknak. Ahonnan te kihoztál bennünket, azok a falak, amiket már leromboltál az életünkbe, azt elkezdtük visszaépíteni. Kérünk Istenünk, hogy bocsáss meg ezt, és vedd el tőlünk. És megvalljuk Istenünk azt, hogy mi szabadok vagyunk, és nincs semmi károsztatása. Nincs károsztatása az ördögnek, nincs hatalma az ördögnek az életünkön. Mert te, Úr Jézus, újat hoztál. Mert te, Úr Jézus, a te saját életedet adtad oda értünk. És köszönjük Istenünk azt, hogy te előre akarsz vinni bennünket. És mi megvalljuk azt, Uram, hogy ezen az úton akarunk menni. Mi akarjuk látni azt az új utat, ahogy viszel bennünket. Mi készek vagyunk arra, hogy elengedve a múltat, letenni, Uram, és ezt az elengedés szót, Uram, hogy ez éljen ott bennünk, és tudjuk kimondani azokra a dolgokra, amik ott vissza is visszajönnek, hogy elengedem. Hogy elengedem ezeket a bűnöket, hogy elengedem ezeket a megkötözöttségeket, hogy elengedem a haragot, hogy elengedem a gyűlöletet, hogy elengedem azokat, amik falak vannak köztem, és elengedem, és lerombolom a Jézus nevében. És köszönöm, Uram, hogy a te szabadságod az itt van. És köszönöm, Úr Jézus, azt, hogy te egész közel jöttél hozzánk. És te elkészítetted az utat önmagadban. És ez az út készen van. Ez egy új út, Uram. És hozzád mehetünk. Újra és újra, onnan abból a helyzetből, ahol vagyunk. És hozzád kiáltunk, Istenünk. Hogy megvalljuk, hogy mi gyülekezet is akarunk menni ezen az úton. És el akarunk engedni minden olyan dolgot, ami visszakötött, aki mi megkötött. Akár az építkezéssel kapcsolatban, akár azokkal a missziókkal kapcsolatban, amiket te elénk adtál ennek a gyülekezetnek, hogy bevegyük a Dunakanyart, és hogy elvigyük az evangéliumot az embereknek. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik visszaúztak, de Uram, ma most kimondjuk azt, hogy mi elengedjük azokat, Uram, és rád akarunk nézni, Jézus. És hiszük, hogy új utakat készítesz nekünk. És megadod azt, Uram, hogy mindaz, amit adtál ennek a gyülekezetnek, mindaz, amit te adtál a gyülekezetet, lehet nem azon a módon, ahogy eddig elképzeltük, de mi készek vagyunk, hogy azon az új úton, Uram, elinduljunk és menjünk, és valóban, Uram, elvigyük az evangéliumot az embereknek. Uram, köszönöm, hogy készítesz bennünket, és készítetted a te dicsőségedet, és leginkább arra vágyunk, Istenünk, hogy a te dicsőséged kiáradjon erről a helyről. Hogy a dicsőséged eljusson minden emberhez, Uram. És valóban úgy ragyogjon rajtunk a te világosságot, a te fényed, hogy az emberek lássanak bennünket, és megkívánjanak téged, Jézus. Köszönjük ezt az utat, amit elkészítettél nekünk személy szerint, és ennek a gyülekezetnek. Amen. Amen.